A mai adást a Booklány támogatja.
Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám.
Az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek anyáknak
anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok.
Én Andrész Timi.
Én Véner Kovács Fanni.
Én pedig Lugosi Dóra.
Vágjunk is bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
Szülőként fontos feladatunk, hogy olvasó gyerekeket neveljünk, hogy akár már majd tizenévesként előbb fogjon a kezébe egy könyvet, mintsem üljön a gép elé játszani, vagy nyomkodja értelmetlen célból a telefonját, és mert az olvasás és a könyvek olyan élményeket adhatnak nekik, amihez nincsen fogható.
Illetve mert mindeközben a könyvek tanítják és fejlesztik őket, már egészen pici kortól. De mikor és hogyan kezdjünk neki csemeténk és a könyvek közötti jó kapcsolat kialakításának? Melyik életkorban milyen gyermekkönyvet érdemes beszereznünk? Mire figyeljünk mesekönyv vásárlásakor? Klasszikus vagy kortárs alkotást válasszunk?
Miért kiemelten fontos, hogy minden nap olvassunk közösen együtt a gyermekünkkel? Pláne a járvány miatti maradj otthon időszakban. És hogyan igazodjunk el a mostanában oly színes gyermekkönyv kínálatban?
A Bookline együtt olvasunk gyerekkönyves kampány alkalmából kövessünk Schmidt Krisztina óvodapedagógussal, mentálhigiéniás szakemberrel, pszichodráma asszisztenssel, a Bookline szakértőjével beszélgettünk, aki a mai napig hallgat és olvas meséket a saját maga szórakoztatására, és hisz benne, hogy a mese a szimbólumok nyelvén tanítja a gyerekeket megküzdeni az élet nehézségeivel, ezért ő maga is szívesen vállal szerepet a mese és a mesélés fontosságának népszerűsítésében.
2-3 éves korukig nagyon fontos, hogy az ő történeteiket hallják, és róluk meséljünk. Nem hiába népszerűek egyébként ezek a mesekönyvek, a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, mivel gyerekekről szóló történetek vannak, mert abban ők saját magukra ismernek rá, és hogyha a szülők elég jól figyelnek, akkor észrevehetik azt, hogy a gyerekek nagyon szeretik, amikor az ő napjukat mesélik el, és milyen nagy szemekkel hallgatják, és ismernek rá, hogy éjjé, ez a történet rólam szól. A gyermeki énünk az ott van mindig, és azt a gyermeki énünket mindig táplálni kell, úgyhogy olvassatok mesét szerintem minél tovább.
Ne azzal kezdjük, hogy ki olvassa a gyerekével, mert tudom mind a négyünkről, hogy a közös meseolvasás az mindannyiunk életében napi szinten többször is jelen van, nem csak az esti meseolvasók vagyunk, hanem az egész nap meseolvasók vagyunk, hanem én rögtön vendégünkhöz, Kövessiné Schmidt Krisztinához szeretnék fordulni, így virtuálisan, és megkérdezni azt, a nagy kérdést, ami mondjuk egy ilyen újdonsült anyuka életében szerintem tök fontos kérdés, hogy mikortól lehet elkezdeni egy gyermeknek olvasni, mert hogy most már ott tartunk, hogy már azt mondják, hogy már a pocakban is érdemes elkezdeni. Te is így gondolod?
Igen, abszolút így gondolom. Először is az egy nagyon fontos dolog, hogy hallja a hangunkat ez a pici baba, és már ott ismerkedjen vele. És a meséknek, és akár inkább azt mondanám, hogy egész pici korban érdemes a mondókákat elővenni, és a verseket, hogy azoknak a ritmikáját megérintse ezeket a pici babákat, vagy még a magzatokat ott bent. Szerintem nagyon fontos, hogy elkezdjük már ott magzati korban velük való beszélgetést, a hozzájuk való szólást, hiszen szerintem szólunk egyébként hozzájuk, én nekem az a tapasztalatom, hogy szólunk egyébként hozzájuk a belső kommunikációnkkal is, és az is mennyire fontos, hogy azokon az érzelmi nyelveken beszélgessünk, azokon a simogatásokon, hogy ne csak verbálisan, hanem más módokon, más csatornákon is megszólítsuk őket. Abszolút egyetértek, igen, ebben.
És utána, amikor kibújik?
Amikor kibújik, én akkor is azt mondom, hogy így az elsők, az inkább a mese helyett én azt mondom, hogy a mondókák legyenek, és aztán később jöjjön a mese, és akkor is lehet folyamatosan róla mesélni, azt, hogy mi történik. vele éppen. Ez nagyon fontos, szerintem 2-3 éves korukig nagyon fontos, hogy az ő történeteiket hallják, és róluk meséljünk. Nem hiába népszerűek egyébként ezek a mesekönyvek. A gyerekek nagyon-nagyon szeretik, amikben gyerekekről szóló történetek vannak, mert abban ők saját magukra ismernek rá, és hogyha a szülők elég jól figyelnek, akkor észrevehetik azt, hogy a gyerekek nagyon szeretik, amikor az ő napjukat mesélik el, és milyen nagy szemekkel hallgatják, és ismernek rá, hogy éjjé, ez a történet rólam szól. És amikor már 3 évesek, akkor ezt akár át is lehet ültetni, hogy megszemélyesítünk állatokat, és az állatokon keresztül meséljük el az ő napjukat, és akkor viszont annak a csillogása jelenik meg a szemükben, hogy ez én vagyok, jé, ez rólam szól, ez velem történt meg, bárhol, ha jártok, és utána a nap végén ezt elmesélitek, egy történetbe ágyazva, akkor figyeljétek meg, hogy milyen izgalmas a gyerekeknek a hogy milyen hatása van a gyerekekre ez, és hogy hogyan jelenik meg az arcukon ez.
Nagyjából, amikor elkezdődött a bölcs csinálunk, akkor nagyon zavarta az, hogy nem tudom, hogy a kislányommal mi történik a bölcsödébe, és úgyhogy mindig, vagy messengeren keresztül kifaggattuk a nevelőket, hogy azért valami kis morzsát hintsenek el nekünk, hogy mi volt a legfőbb esemény, ami történt a kislányunk életében. Mert hát nyilván 2,5 évesen még annyira nem tudja elmesélni, hogy éppen ellökték, vagy leesett a mászókáról, vagy milyen olyan nagy hord, számára nagy horderejű esemény történt. És én is ehhez az eszközhöz nyúltam, kisállat formájában meséltem el az ő napját, és a mai napig megmaradt, most 4,5 éves a kislányom, a mai napig megmaradt ez nálunk, hogy megbeszéljük, hogy mi volt a legjobb a mai napban, mi volt a legrosszabb a mai napban, és hogyha valamilyen komolyabb esemény történt, akkor azt pedig mese formájában tudjuk feldolgozni. Ez egyébként, ez az eszköz, ez hány éves korig működik a gyerekeknél?
Amikor már elkülönül a mesetudat, az szerintem kisiskoláskorban inkább a valóság, a realitás veszi át a szerepet, de amikor viszont a klasszikus mesetudat 4-5 éves korukban megjelenik, ez a mesei kettős tudat, amikor ő pontosan tudja, hogy amiről mesélünk, az nem valóságos, de nagyon-nagyon fontos dolgok történnek akkor is. Tulajdonképpen akkor ő feldolgoz sok-sok mindent az életében ebben, hogy ilyen fantázia világba érkezik be. Amikor kisiskolás lesz, akkor már kevésbé, akkor már nyugodtan lehet vele a valóság talaján beszélgetni, és akkor már érdemes azokat az eszközöket is használni, amit én úgy hívok a tükrözés, tehát hogy megtippelni, hogy milyen érzés lehet neki, hogy milyen igényei vannak, hogyha ilyen, mert hogy azt mondtad, hogy ilyen nehezebb helyzeteket beszéltek meg a mesén keresztül, hogyha ilyen nehezebb helyzetek, ilyen történnek vele mondjuk a kisiskoláskorban, akkor azt nyugodtan lehet már használni, az érzelmeket kifejező szavakat, az igényeket kifejező szavakat. Én nagyon szeretem, most már vannak erre kártyák is, én megismerkedtem egy eszközzel, ez az erőszakmentes kommunikáció, ami nagyon sok ilyen, tehát ez a tulajdonképpen a bázisa, hogy érzésekről és szükségletekről tanít meg beszélni, és annak vannak kártyái, és én azt nagyon szeretem használni. A saját gyerekeimnél nagyon sokat használtam, de már nagycsoportos korú óvisoknál tudom használni például ezeket a kártyákat arra, hogy ki tudják fejezni, és nagyon szépen rajzokkal jeleníti meg, és nagyon szépen tudják beazonosítani egyébként az érzelmeket ezeken a kártyáknak a segítségével.
Olyan érdekes, amit mondasz, mert nekem hát lassan 5,5 évesek a kislányaim, És annyira érzem ezt a váltást, amiről most te is beszéltél, hogy még benne vagyunk abban a korszakban, amikor nagyon-nagyon szeretnek magukról hallani meséket, illetve velük egyidős gyerekeknek a történeteit, tehát még abszolút kedvencek azok a könyvek is, amiből óvodáskorú gyerekekről olvasunk, vagy már éppen iskolába készülő gyerekekről, illetve a másik, ami most nagyon becsatlakozott az életünkbe, és ez nagyon érdekelne engem, hogy most nagyon-nagyon szeretik a régi hagyományos hercegnős, herceges és boszorkányos meséket hallgatni, és én nagyon féltem sokáig ezektől, bevallom őszintén, mert bár igaz, hogy nekem a gyerekkoromból semmilyen rossz élmény nem maradt meg így a negatív szereplőkkel kapcsolatban, de nagyon féltem attól, hogyha mondjuk egy hófehérkébe a boszorkány ugye megjelenik, akkor én arról hogyan beszélgessek a kislányaimmal, hogy majd a végén minden jóra fordul, hogy van ennek valamilyen jó megközelítése, hogyha ezt időközben megkérdezi a gyerek, hogy akkor a boszorkány mit fog csinálni, és miért gonoszkodik, hogy ezt hogyan magyarázzuk el nekik, hogyha már abban a korban van a gyermekünk, hogy az ilyen mesék is elkezdik érdekelni?
Én azt gondolom, és fontosnak tartom, hogy nem szabad a mesét megmagyarázni. Mert a mesei magyarázat az a felnőtt fejéből jön. Mi arra szoktatjuk a gyerekeinket az óviban, hogy hallgassák meg a mesét, és hogyha kérdésük van, akkor a végén esetleg tegyék föl, de nem szoktak kérdezni. Tehát maga a történet, ahogyan fel van építve, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ugye elkezdődik, aztán jön a tetőpont és a lecsengés, és ugye ez mind-mind kell ahhoz, hogy ez feszültségoldó hatású legyen a gyermek számára. Nagyon örülök, hogy meséltek ilyen meséket, nagyon fontosak ezek a mesék. Ezek azt az üzenetet küldik a gyerek számára, hogy van remény, hogy a jó győzedelmeskedik, de ahhoz az kell, hogy ő végig tudja élni ezt a folyamatot, hogy meg tudja hallgatni végig a mesét. Én azt gondolom, hogy nem szabad kivenni. Én hallok olyan történeteket, hogy jaj, egy kicsit átírom a könyve, jaj, egy kicsit ezt megváltoztatom. Pontosan az a lényege szerintem a meséknek, és ebben a klasszikus mesék szenzációsak szerintem, hogy hozzák azt a feszültséget, ami kell ahhoz, hogy a gyerek megtanuljon megküzdeni ezekkel a nehézségekkel, és mindig kínálnak a végére valamilyen megoldást. És hogyha sok-sok ilyet mesélünk neki, akkor ezekből a megoldásokból ő kimazsolázza azt, ami számára majd hasznos is, és megtanulja ezt használni.
Nálunk ugye most nagyon mennek ezek az állatos mesék, és leginkább az Oroszlán királynak az első részét olvassuk elejétől, hátuljától, közepétől, mindenhonnan. És én beszéltem a férjemmel, hogy amikor elkezdtük ezt olvasni a Martinnak, hogy vajon benne hagyjuk-e azt a részt, amikor a kis oroszlánnak meghal az apukája. És Áron is mondta, hogy persze, hogy benne hagyjuk, hát miért ne hagynánk benne. És egyébként én így figyeltem a Martint, hogy így milyen reakciója van rá, meg hogy ahogy hallgatja, így lesz-e kérdése. És egyébként ott voltak kérdései is, de hogy így nem éreztem azt rajta, hogy ő ettől rosszul érzi magát, csak így megkérdezte, hogy és akkor ez az oroszlán most hova ment, és akkor hogy halt meg, szóval így meg kellett az egész mesét így beszélni, azt a részt, mert az egyébként így nagyon érdekelte, és végül tök jó, hogy nem hagytuk ki, és nagyon jó, hogy ezt így mondod, mert ugye van egy csomó olyan, hát minden mesének ugye van egy ilyen tetőfoka, vagy egy feszültség keltő része, és hogyha tényleg azt kihagyjuk, akkor nincs meg az átélése az egésznek, úgyhogy ezt most nagyon jó, hogy mondod.
És az milyen jó, Dóri, hogy most pont ezt felhoztad, ezt az oroszlán királyt, mert egyébként én már kb. Így hetek óta itt évődöm ezzel, hogy elővegyük az oroszlán királyt. Érett erre már Mimi, lehet ezt már neki olvasni. És egyébként a családban történt haláleset az elmúlt időszakban, és a halál kérdése most egyre inkább foglalkoztatja, így 4,5 évesen, és pont ezért gondoltam, hogy lehet, hogy most már erre érett lenne, vagy lehet, hogy most már, hogy találkozott ezzel, vagy akár segítene neki sok mindent megmagyarázni, úgyhogy jó, hogy most felhoztad, hogy ti már olvassátok a Martinnak.
Olyan sokat olvasjuk, hogy a Martin már így magától mondja, hogy igen, anya, az antilopokat megeszik az oroszlánok, hogyha meghalnak, a testükből fű növekszik, és akkor ez az élet körforgása, és akkor, hogy ezt így mindenhova így kivetíti lent a tyúkokra, meg a kecskékre, meg mindenféle állatra, meg bogárra, úgyhogy szerintem vegyétek elő.
A halál az egyébként ebben az életkorban egy nagyon izgalmas téma a gyerekek számára, úgyhogy nincsen vele semmi gond, tehát hogy ezekkel ők küzdenek, és a mese által azért jó ezt sokszor megélni, mert közben így átdolgozódik, feldolgozódik ennek a félelme, ennek a szorongása, hogy elveszíthetek bárkit. Bár ők egyébként nem úgy gondolnak a halálra, hogy az egy végső lezárt folyamat, ebben az életkorban még úgy gondolnak halálra, mint a macskák, akiknek 9 életük van, tehát hogy aki meghal, az még visszatérhet, tehát hogy az oviskorban még a véglegessége nem jelenik meg a haláltudatnak a véglegessége. Az, hogy mikor olvasunk ilyen meséket, az is nagyon fontos és érdekes kérdés, szerintem. Én azért vagyok nagyon hálás, én megmondom őszintén a Bookline-nak, mert hogy ott nagyon jól be tudják, vagy be lett lőve az, hogy melyik korosztálynak milyen meséket ajánlunk, és hogy az nekem így egy ilyen fontos szakmai kérdés, hogy mikor tudunk mesélni, vagy mikor érdemes elkezdeni ilyen meséket mesélni, és hogy pont akkor kezdjük el mesélni, amikor még ezek hatnak, és hogy még ne előbb, mint ahogy ezt a gyerekek megértik, vagyis nem is azt, hogy megértik, hanem átélhetővé lehet számukra tenni. És nagyon örülök ennek, hogy ez így meg tudott valósulni, és hogy ebbe így részt vehettem, mert hogy fontosnak tartom, hogy megfelelő időben találkozzanak megfelelő mesékkel a gyerekek.
És Krisztina, lehet azt így összefoglalni esetleg, hogy melyik életkorban, mert ugye most említetted az életkornak a fontosságát, hogy azért az életkorra nagy hangsúlyt fektessünk, hogy mit, mikor olvasunk a gyermeknek, hogy ezt egy szülő hogyan tudja felismerni, miből tudja felismerni, hogy akkor az szerintem azért a legtöbb szülőnek nyilvánvaló szokott lenni, hogyha mondjuk az ilyen lapozgatós könyvekből kinő a gyermeke. De például ez az óvodás időszak, ez a 3-tól 5 vagy akár 6 éves korig, szerintem az egy borzasztóan sok változást felölelő időszak. Hogyan változhatunk mi is a gyerek igényeivel? Hogyan figyelhetünk oda, hogy milyen mesekönyvet válasszunk? Főleg, hogy azért most a szülők bemennek egy könyvesboltba, szerintem rengeteg lehetőség van előttük, ami természetesen egy pozitív dolog, de hogyan tud egy szülő ebben a hatalmas gyerekkönyvválasztékban eligazodni úgy, hogy jó könyvet válasszon? Mire figyeljünk oda?
Uh-huh. Hát a kicsiknek én azt mondtam, hogy amikor bekerülnek az óviba a 3 évesek, őnek itt nagyon rövid mesék azok, amik valók. Pontosan azért, mert rövid időintervallum az, amiben még tudnak figyelni. Ami segíti ezt a koncentrációt, az esetleg a képeknek is a megjelenése a könyvekben, és rövid láncmeséket, mert abban nagyon sok az ismétlődés, az segíti őket abban, hogy a mese fonalát így tudják követni. Ezek azok, amikor mondjuk elmegy a cica szeretne tejet inni, és akkor elmegy a tehénhez, a tehén meg csak akkor ad tejet, hogyha hoz neki szénát, és akkor tudjátok, hogy így folyamatosan megy tovább-tovább a történet, és akkor a végén visszafelé görgetve egyszer csak tud kapni tejet, vagy fog kapni tejet a tehéntől. Az állatmesék nagyon megragadják, és nagyon fontos, hogy sokszor kérik ugyanazt a mesét, és ez pontosan azért, hogy a világ kiszámítható legyen, és hogy a ráismerés öröme miatt, hogy egyszerűen az ismerősség megfogja őket ezekben a mesékben. Aztán 4-5 éves kor körül alakul ki ez a klasszikus mesei tudat, hogy amikor már így elkülönül tehát hogy már tudják, ismerik ezeket a mesei elemeket, hogy a boszorkány, a tündér megjelenik, és ekkor lesznek képesek arra, hogy ebbe így belehelyezkedjenek, tehát akkor nagyon fontos lenne ezekkel a mesékkel való találkozás, és az előbb így beszéltünk is arról, hogy a kortárs vagy klasszikus, hogy na itt bejöhetnek a klasszikus mesék, a régi Benedekelek gyűjtemények, akár a kolozsvári Grand Pierre Emilnek van egy szenzációs gyűjtemény, amin én tulajdonképpen felnőttem, és hogy imádtam azt a mesekönyvet, én megvallom őszintén. Tehát, hogy ezek ebben az életkorban elindulhatnak. Nagyon jó gyűjtemények vannak, és érdemes a rövidebb változatból indulni, ilyen 4-5 éves kor körül, és az egyre hosszabbat, ahogy észreveszitek, hogy a gyerkőcötök egyre tovább tud benne maradni és végigélni, mert az fontos, hogy végig meséljétek a mesét, mert hogyha félbe hagyjátok a mesét, akkor nincsen lecsengése. Tehát, hogyha azt veszitek észre, hogy túl hosszú a mese, akkor inkább rövidebb mesét választhatok, és hogy fokozatosan növeljétek a mesének a tartalmát, tehát hogy fokozatosan keressetek hosszabb meséket a könyvesboltba, ekkor már nem muszáj, hogy képek legyenek mellette, sőt, az a fontos, hogy így belső képeket alakítson ki, hogy ebben is gazdagodjon, és megjelenhetnek 4-5 éves korban akár a folytatásos történetek, de azok például itt gondolok a Ruminire, ami szerintem szintén tudnak követni, de ott tudjátok, hogy a fejezeteknek azért vannak lezárásai, úgyhogy azt bátran tudom ajánlani.
Olyan érdekes, ahogy így hallgatlak téged, és pörög le az elmúlt 6 évem, az elmúlt 6 év könyvolvasási szokásaink a nagy gyerekeimmel, mert én nálam például a Máté fiam, ő a legnagyobb, és ő nála egész sokára jött el az, hogy na akkor leüljünk, és összebújva akkor esténként közösen könyvet olvasunk. És szerintem ez sok szülőnél az van, hogy úgy nagyon várjuk, hogy na akkor jó, most már nem tudom, egy éves vagy másfél éves, és akkor most már jaj, de jó, hogy akkor este összebújunk, és akkor együtt olvasunk mesekönyvet. De nálunk ez körülbelül 4 évesen jött el, amikor már a kistesója 1 éves volt. Cserébe a kistesó iszonyatosan hamar végig tudott egész hosszú meséket ülni. Az egyetlen hátulütője az volt a dolognak, és megint csak egy példa arra, amit most te itt mondtál, hogy viszont az Emma, ő az a típus, hogy ha megkedvel egy mesekönyvet, akkor azt egy hónapig legalább minden este 3-szor, de tényleg. Tehát például volt majd fogunk beszélgetni a dr. László Tímeával, aki az Olivia Nono és Benny Kutya mesekönyvet írta, és ott neki volt egy ilyen pillangós, vérvételes mesekönyve, és előtte voltunk pár hónappal mi kórházba, ahol egy ilyen branült tettek be az Emmának, és ő erre így annyira emlékezett, és annyira tetszett neki, hogy van egy ilyen mese, ami ugyanerről szól, és és minden este egy hónapig azt kellett neki elolvasni, és akkor mindig elmondta, hogy anya, én is voltam a kórházban, én nekem is volt ilyen a kis kezemben, és nagyon érdekes volt egyébként, hogy bár a történetet mindig befejezhettük, de például annak az volt az ilyen, nem is tudom, dinamikája, vagy menete, hogy először mindig a közepétől kezdtük el a mesét olvasni, amikor már a kislány bekerült a kórházba, és ott van a doktornénivel, és akkor, amikor a végére értünk, akkor az elejétől újra elolvashattam neki a mesét. Szóval tényleg nagyon érdekes, hogy ebben a korban mennyire figyelnek ők erre, hogy milyen történeteket választanak ki ők maguk, illetve utána is olvastam egyébként ennek, hogy bármi nekünk nem a legkedvencebb dolgunk ez, hogy egy hónapig ugyanazt a mesekönyvet kell, vagy ugyanazt a mesét kell akár egy nap háromszor is elolvasni, de ugye nekik ez nagyon jót tesz, mert ebben az életkorban egyszeri vagy kétszeri elolvasással nem feltétlenül fogják föl első hallás vagy második hallás után, hogy miről van szó, hanem ezért kell nekik többször elolvasni, illetve hát a szókincsüknek is az állítólag nagyon jót tesz, hogyha minél többet hallják ugyanazokat a szavakat, akár az új szavakat is, jobban rögzül nekik állítólag.
Ez is igaz, de amit te hoztál példának egyébként, ez a klasszikus kórház történet, az, hogy ott amit átélt ő, az egy nagyon erős feszültség volt. És hogy azért kellett neki ilyen sokszor ezt a történetet elmondani, mert minden egyes alkalommal, amikor ő ezt meghallgatta, akkor minden egyes alkalommal átélte azt, ami vele akkor ott történt. És minden egyes alkalommal újra és újra átdolgozta, és mi úgy mondjuk szakszóval, hogy elaborálta azt a belső feszültséget, amit ott ő átért, és hogy nem marad benne negatív élményként, hanem azáltal, hogy te ott vagy vele, és meséled, és újra te biztonságot adsz, és ő ezt végigélheti a te ölelő karjaidban, ez odáig vezet, hogy utána ezt a nehéz élményt el tudja engedni. Tehát, hogy itt ez, amiről szól, tehát, hogy azért is kérnek ilyen meséket többször, mert hogy ha azt veszitek észre, hogy egy mesét nagyon sokszor kérnek, amögött az van, hogy valamit fel szeretnének a mese által dolgozni, és ezt az élményt dolgozta ő fel tulajdonképpen.
Igen, ez nagyon jó, hogy mondod, mert tényleg a végére, amikor véget ért ez az egy hónapos turnus, addigra már nem úgy mesélte, meg idézte fel ezt a kórház élményt, hogy újjam, amikor anya sírtam, hanem amikor elmesélte, hogy kórházban voltam, de meggyógyítottak a doktornénik, meg nem tudom, szóval ez tényleg abszolút meg tudom erősíteni.
Milyen érdekes az, hogy azt mondjuk, hogy a gyerekek így dolgozzák fel a feszültségeket, de közben a felnőttek is így dolgozzák fel, szóval, hogyha mi is többször így belemegyünk az érzéseinkbe, amik mondjuk így negatívak valamivel kapcsolatban, szomorúság, vagy öröm, vagy bármi, akkor mi is így dolgozzuk fel igazából, és hogy most hogy csak olyan fura ez, hogy így kiemeljük, hogy ők így dolgozzák fel, és tök jó, hogy ezt így kiemeljük, mert szerintem ezt azért nem olyan mindennapi információ, hogy ezt erről mindenki tudjon, de hogy közben meg ezen gondolkodtam, hogy ugyanez van a felnőtteknél is, hogy lehet, hogy ilyen értsétek jól, felnőtt mesekönyveket kellene csinálni, vagy nem tudom, hogy a felnőtteknél is ugyanez van, hogy a regényeken keresztül éljük át újra az érzéseinket, és dolgozódnak föl esetleg?
Nem, egyébként tök jó dolgot mondasz, Dóri, mert hogy biztosan tapasztaltátok az elmúlt egy év során, hogy ha valamilyen olyan dolog ér az életbe, ami nagyon-nagyon bánt, akkor el kell mesélnem háromszor, négyszer, ötször, és ahogy kibeszélem magamból, úgy megy ki belőlem a feszültség, és valahogy úgy tudom elrakni egy másik fiókba azt a történést, és gondolom, hogy a gyerekek nem tudják megfogalmazni ezeket az érzéseket, és ők pedig, ahogy meghallgatják, úgy dolgozzák át a kis agyukban, mivel ugye kimondani még nem tudják a szókincsük hiány. Úgyhogy én is ezt gondolom, hogy ezért van.
nekem az a mondat fogta meg most a fülemet, Dóri, amit meséltél, hogy mi felnőttek is ugye így dolgozzuk fel, hogy esetleg könyvek által. Most nemrég megjelent egy könyvsorozat, aminek jönnek újabbnál újabb részei, régi klasszikus kedvenc meséket ültetnek át új köntösbe, kicsit ilyen modernebb változatba, és én nagyon-nagyon szeretem az ilyen modernkori tündérmeséket, biztos maradt belőlem még így a gyerekkoromból ennek valami hozadéka, és nyilván ez látszódik a lányaimon is, mivel most ők is nagyon-nagyon szeretik ezeket a tündérmeséket, hercegnőket, hercegeket, és képzeljétek el, hogy annyira jó ez a sorozat, hogy így igaz, hogy ifjúsági regényeknek íródtak, tehát a tizenéves korosztálynak, nem a 30 évesnek, de annyira élvezem őket olvasni, és abszolút gyerekbarát, szóval most azt csináljuk, hogy a lányok is ismerik ezeket a történeteket, és leszoktunk ülni, és ezek ugye rendes regény formátumú könyvek, tehát nem nagyon van benne illusztráció, de amikor elkezdem olvasni, akkor leülnek mindig mellém a lányok, és kérik, hogy olvassuk együtt, vagyis hát, hogy én olvassam nekik, és akkor ők hallgatják, és annyira jó, hogy valahogy így be tudom vonni őket abba az olvasási élménybe, amit én is átélek, illetve ugye esténként meg a mesekönyvekkel tudjuk ezt átélni, hogy ez nekem annyira izgalmas, meg új dolog, hogy látom tényleg abszolút, hogy kezdenek így nyitni kicsit a másfajta történetek iránt is, és ez egy nagyon jó alternatíva, vagy majd te, Krisztina, elmondod, hogy mennyire jó alternatíva, hogy így egy regényt együtt olvasunk, amihez ők is tudnak kapcsolódni, de nekem most ez egy ilyen sikerélmény, úgymond, hogy ezáltal tényleg így egy közös hát a könyvek szeretetébe így tudunk kapcsolódni. Nem tudom, értitek-e, hogy miről beszélek, vagy mit akarok elmondani.
Értem, csak milyen történetek, vagy mondasz egy példát, hogy el tudjam képzelni.
Igen, igen, ez például ugye a Hamupipőke történetét dolgozták fel, és mindegyik könyvben az a csavar, hogy mi lett volna, ha másképp történik. Például most megjelent az Aladdinnak is a része, és abban is van egy csavar, aztán a Jégvarázsos történet is már meg lett írva, úgyhogy azt is beszereztem, arra is nagyon kíváncsiak, és mindegyik egy kicsit más szemszögből mutatja be a történetet, szóval a lányok ismerik ezeket a történeteket, de így, hogy kicsit modernebb köntösbe van, meg egy picit eltér az általuk megismertől, így még izgalmasabb nekik is.
Hát én szerintem a lányoknak az is izgalmas, hogy rá is mennek az eredeti történetre, és abban is tudnak hozzád kapcsolódni, de a másik nagyon izgalmas szerintem, hogy együtt élitek meg, és ebben ők ezt megérzik, hogy ez mennyire fantasztikus élménye neked, és ehhez ők nagyon-nagyon jól tudnak szerintem csatlakozni. Amit így az előzőekhez így szeretnék így kapcsolódni, az, hogy igen, mi felnőttek is így dolgozzuk fel, de hogy a nehéz helyzeteinket, a nehéz élethelyzeteinket, de hogy nekünk van egy eszközünk, az, hogy elmegyünk, és a barátnőnkkel leülünk kávézni, aztán hazamegyünk, és a férjemmel is megbeszélhetem azt, ami történt, és egyébként még tulajdonképpen felhívhatom a hugomat is, és akkor már háromszor, négyszer kibeszéltem azt, ami bennem, vagy velem történt, és ami bennem van, és közben így egyszer csak így rálelek arra, hogy aha, itt mi is lett volna az, ami nekem így belső igényem lett volna, hogy mit is érzek valójában, és a sok-sok mesélésben ezt így meg tudom egyszer csak így ilyen aha élményként élni, hogy tényleg. De a gyerekeknél meg ez nem működik, mert nekik nincsenek meg erre a szókincseik, nincsen meg még az, hogy kapcsolni tudjanak a saját maguknak ebben a belső részével, de miközben mesét hallgatnak, a közben pedig kapcsolódnak ezekkel az élményekkel, és olyan módon kapcsolódnak, ami pont a feldolgozást segíti, tehát hogy az érzelmeken keresztül, tehát hogy sokkal inkább az érzelmeken keresztül kapcsolódnak, mint az értelmen keresztül. És amikor a mi felnőttek feldolgozunk, akkor tudunk feldolgozni, hogyha az érzelmeken keresztül tudunk kapcsolódni egy-egy nehéz helyzethez, és kevésbé az értelmen keresztül, tehát az okokozati összefüggések kevésbé hoznak esetleg megnyugvás, de az érzelmi felszínre jön az, hogy mi is történt érzelmi szinten, akkor szerintem, meg most az én tapasztalatom szerint ez tud számomra segíteni. Ne legyetek, tehát hogy ne felejtsétek el soha ezt, én nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermeki énünk az ott van mindig, és azt a gyermeki énünket mindig táplálni kell, úgyhogy olvassatok mesét szerintem minél tovább.
És akkor te abszolút támogatod, meg javaslod is, hogy ilyen viselkedés problémákra, vagy bármilyen nehezebb élethelyzetre kifejezetten ilyen könyveket, mesekönyveket olvassunk a gyerekeknek, gondolok ezzel a hisztim mesés könyvekre, vagy a testvérféltékenységről szólóra, vagy akár az új kistesó születik, anyababát vár, vagy a félelem, vagy majd behozhatnánk, arra például nagyon kíváncsi vagyok, hogy most ezt a karantén helyzetre milyen könyveket javasolsz, amivel segíthetünk a gyereknek feldolgozni ezt az elmúlt hetek, hónapok, meg év traumáját, vagy nem is tudom.
Az igazság az, hogy én abban hiszek, hogy a kortárs és a klasszikus mesék hatnak ezekre az érzelmekre, és hogy igazándiból én azt látom az oviban, hogy kevésbé billentek meg a gyerekeim, legalábbis akik így, tehát hogy látom rajtuk, hogy őket ez, persze dolgoztak vele egy darabig, az első karantén után úgy látszott ennek a feldolgozása, hogy egyszer csak rajzban kezdték el feldolgozni, tehát hogy kivetítették az élményeiket, és akkor ott rajzoltak sokat, szinte rajzban megölték a vírusokat, tehát jöttek az inekciós tűk, és így ők nagyon szépen dolgozták ezt föl. Én azt gondolom, hogy ezt így kollektíven mindannyiunknak kell feldolgozni, mert a gyerekek valahogy, én azt gondolom, hogy rajtunk keresztül tudtak esetleg ebbe bevonódni úgy, hogy ez nem... hogy ez nekik rossz. De igazándiból, tehát hogy a felnőtt szorongását élték meg, és de igazándiból ők sok esetben az nehézséget okozhatott, hogy nem volt rá idő, hogy úgy játszon, de hogy azt érzem, vagy hogy játszon a társaival, de hogy azt érzem, hogy nem mindig, vagy azt gondolom én inkább, hogy a gyerekeknek ezt nem volt nehéz ezt a helyzetet átélni, hiszen hogyha ők otthon voltak, és a családjukkal voltak, és az anyukájukkal, ott abban ők lehet, hogy megélhettek pozitív élményeket is akár. Tehát ugye ebben nem tudom pontosan, hogy mennyit kell majd, nem vagyok pszichológus, úgyhogy ezt így nekem nagyon nehéz erre így választ adni. Én csak azt tudom mondani, amit itt tapasztalok a gyerekeinknél, hogy most megérkeztek az oviba, és nagyon örülnek egymásnak, és inkább azt látom rajtuk, hogy ez az örömöt egy kicsit hangosabban megélik, de nem érzem azt, hogy ők annyira frusztráltak, feszültek lennének az elmúlt időszak után, tehát hogy valamit fel kéne dolgozniuk. De mondom, lehet, hogy én vagyok ilyen helyzetben, vagy én vagyok ilyen oviban, ahol ez így, ahol ezt így nem tapasztalom, de tényleg nem tapasztalom.
Én se látom, hogy olyan, vagy nem tudom, de majd a többiek is elmondják, én se látom, hogy kifejezetten a gyerekeimen, hogy úgy hú, de megviselte őket, ez az időszak, sőt, igazából mind a ketten nagyon, tehát hogy amennyire örültek, hogy újra közösségbe mehetnek, és láthatják újra a barátaikat, azért az első napon megküzdöttünk egy kis sírással reggel, mert azért mind a ketten azt mondták, hogy nekik nagyon jó volt itthon. Úgyhogy én is azt látom, hogy szerencsére, hogyha jól csinál, az emberek otthon, és most megveregetem kicsit a saját vállamat, de szóval, hogyha a szülők is odafigyeltek, akkor szerintem annyira nem sérültek a gyerkőcök otthon, hiszen hát jó helyen voltak.
Igen, én is úgy tapasztalom, hogy inkább ez volt a nehézség a lányainknál, hogy annyira hiányzott már nekik a gyerektársaság, hogy itt az utóbbi pár hétben, amikor beszélgettünk velük is, meg az apukájukkal is, hogy mikor menjenek óvodába, meddig várjunk, hogyan legyen, akkor nyilván foggal körömmel ellenkeztek, minden alkalommal elmondták, hogy ők nem akarnak menni, nekik nagyon jó itthon, nagyon jól érzik magukat itthon, viszont amikor már így az utcán is leszólítottak embereket, és beszélgettek mindenkivel, és úgy, hogy tudom, hogy ők előtte is nagyon barátkozós kislányok voltak, na de nem ennyire, akkor tudtam, hogy akkor most már szükségük van rajtunk kívül is más társaságra, főleg gyerektársaságra, úgyhogy inkább én is ezt érzem, hogy a gyerekeknek a közössége hiányzott nekik, és nálunk is az első nap az ilyen nyögvenyelősen ment, tehát nem akarok menni, haza akarok jönni, jó, de csak délig maradjunk, jó, csak apa jöjjön, jó, inkább csak anya jöjjön, tehát minden volt, és aztán amikor mentem értük, hamarabb is mentem, mint szoktam, és akkor meg alig akartak hazajönni velem, és mondták, hogy miért jöttem már, hát még nagyon korán van, hát menjek még haza. Szóval nálunk is inkább ez az öröm volt, hogy nekik is hiányzott abszolút ez a gyerektársaság.
Én azt tapasztaltam, hogy az volt nehéz, amikor karanténba kerültünk, mert mi 3x10 napot is be voltunk zárva, és azt, hogy nem hagyhatjuk el a 70 négyzetméteres 7. emeleti lakásunkat, ezt nagyon-nagyon nehezen viselte a kislányom. De az, hogy itthon kell maradni, és nincsen óvoda, nincsenek pajtások, ez kevésbé viselte meg őt, hiszen az utcára lementünk, a játszóteret látogattuk, ott találkoztunk ugyanúgy az óvodástársakkal, hiszen mindenki itt lakik ugye a környéken, úgyhogy pajtásokkal találkozott, illetve hát ismerkedett is meg új gyerekekkel, úgyhogy ez nem viselte meg, inkább a bezártság, és ő haragszik nagyon a vírusra emiatt. Szóval azt nem mondom, hogy nálunk ilyen nyom nélkül múlik el nagy szerintem ez az időszak, mert ő nagyon-nagyon haragszik a vírusra, hogy az állatkert be van zárva, hogy moziba nem tud menni, hogy itthon 3x10 napra be volt zárva a lakásba, úgyhogy ez nehéz volt feloldani.
Na és akkor erre mit lehet esetlegesen olvasni neki, hogyha esetleg erre tudsz valamit mondani, Kriszta?
A Bookline az élethelyzetekre is kidolgozta életkorok szerint, hogy milyen élethelyzetekre milyen könyveket javasol. Ezt megmondom őszintén, hogy én ebben a munkában nem vettem részt, mert ebben sokkal hozzáértőbb emberek, pszichológusok és meseterapeuták dolgoztak. Őnekik van ezzel kapcsolatban nagyobb tapasztalatuk. Én a mesével úgy gondolkodom, hogy az egy ilyen általános erőforrást adjon, tehát hogy egyszerűen abban segítsen, hogy amiközben ő átéli a kalandokat, a közben ő egy ilyen belső erőhöz jusson, egy feldolgozzon, átdolgozzon dolgokat, és hogy egy kicsit ilyen nagyobb, tehát nem is tudom pontosan, hogy fogalmazzam meg ezt, hogy egy olyan tehát hogy egy kicsit így általánosabb feldolgozást kapjon, tehát nem egy ilyen konkrétabb helyzetre való feldolgozást, és mert hogy az azért ugye egy 25 fős csoportban úgy nehéz, hogy csak egy valakinek mesél, persze mesélek különben egyesével is a gyerekeknek, mert olyan nincs, hogy csak ebéd után mesélünk, hanem sokszor mesélünk, úgyhogy persze ilyenkor egy-két gyerek is ül az ölembe, és mesélek nekik. Igazándiból nincsenek ilyen nagyon témásba való könyvek, hanem én azt mondom nektek, hogy így az Oviban, a mi könyvtárunkban főleg klasszikus, kortárs mesék vannak, de az előbb így kérdeztétek is, hogy például akár a hiszti mesékkel kapcsolatban, hogy nálunk az sincs, hanem inkább annak a megküzdéséhez segítenénk, hogy ezt hogyan lehet általánosan megoldani ezt a helyzetet. Azt is hozzá kell tennem, hogy van egy bizonyos életkor, amikor megjelenik ez a nehézség, és azért is nehéz nekem erről, mert én nem hiszek abban, hogy van hiszti például, hanem azt tudom, hogy egy gyerek sír, és akkor a sírása valamit jelez számomra, hogy valami nem teljesen van. Lehet, hogy ő az akaratát akarja érvényesíteni, és az éppen akkor nem kivitelezhető, vagy éppen olyat akar, ami éppen nem megengedhető, és akkor a sírásba torkolik, de én azt gondolom, hogy abban a helyzetben az a megoldás, hogy kitartunk amellett, ahogy nem lehet, de ölbe vesszük, és megnyugtatjuk, és támaszt nyújtunk a számára ebben a nehéz helyzetben. Hogy ez mennyire segíthető mesével, mármint ilyen nagyon tematizált konkrét mesékkel, erről mondom, inkább a meseterapeuták tudnak konkrét választ adni.
Igen, én nézegettem amúgy a Bookline-nak az oldalát, amit te is említesz, és szerintem annyira hasznos most a gyermekkönyv ajánló, mert hogy külön életkorokra is le van bontva, ugye, amiről mi is beszélgettünk itt, tehát még ez is segítség, hogyha valaki nem tudja megjegyezni, amiről most itt beszélgettünk, vagy amit te is elmondtál, az a szülő megtalálja a Bookline oldalán, illetve nagyon tetszik, hogy a külön élethelyzetekre is külön vannak válogatva a könyvek, és olyan pszichológusok, illetve szakemberek ajánlanak különböző élethelyzetekbe gyerekkönyveket, mint például Szél Dávid vagy Kádár Anna Mária, és nekem az is nagyon tetszik, hogy ugye a Bookline elindította 2014-ben a Szívünk Rajta programot, amit, hogyha a szülők felmennek a Bookline oldalára, akkor kis szívecskével jelzett könyveket találnak a gyerekkönyv részlegen, és ezzel jelzi a Bookline, hogy azok a könyvek valamilyen szempontból különlegesek, vagy egy kicsit többet adhatnak, úgyhogy szerintem ez nagyon nagy segítség így az oldal részéről a szülők számára.
Ezt abszolút én is így gondolom. Én egy olyan óvodában dolgozom, ahol én hallgatókkal is találkozom, úgyhogy szerintem még nekik is nagyon nagy segítség, hogy mi az, amit életkorok szerint be tudnak vinni, és tudnak mesélni az óviba. Én nagyon hálás vagyok ezért a folyamatért, ami itt zajlik, és hogy tényleg nagyon segítheti a szülőket abban, hogy eligazodjanak, hogy milyen meséket választanak, és milyen könyveket választanak a polcról a gyerekeik számára. Abszolút egyetértek.
És én még azt szeretném megkérdezni, mert ez nekem például tök nagy dilemmám így gyerekkönyv vásárláskor, hogy nagyon sokszor belefutok abba, hogy nekem nagyon megtetszik egy gyerekkönyv, de egyszerűen a gyerekeim így egyszerűen elutasítják. Az egyik kérdésem az, hogy érdemes-e, hát nem rossz szó az erőltetni, de hogy úgy időnként azért csak elővenni, és csak elkezdeni olvasni, még hogyha látom rajta, vagy rajtuk, hogy nem is annyira érdekli őket, vagy hagyjam fenébe, és majd, hogyha ő magától hozza, akkor kezdjem el olvasni. Illetve a másik kérdés, ami így hasonlóan ugye a témába vág, hogy jó-e az, hogyha elmegyünk egy könyvesboltba, és mondjuk nem én választok, hanem a gyerek, még akkor is, hogyha mondjuk, nem tudom, Toy Story-s mesekönyvet választ, és nem egy olyan modern, és nem tudom, akár mondjuk gyerekpszichológus által jóvá hagyott, vagy ajánlott mesekönyvet, ami lehet, hogy tényleg jobbat tesz az ő fejlődésének.
Hát én azt gondolom egyébként, hogy erőltetni semmiképpen nem erőltetném, hiszen nem vagyunk egyformák, hiszen van, akinek ezt tetszik, van, akinek meg az, hogyha őt nagyon nem köti le mondjuk a tündér, és jobban leköti a dínó, akkor lehet, hogy akkor inkább olyat hallgatna szívesebben. Tehát, hogy érdemes arra is figyelni, hogy ő mire nyitott, és ő mit választana szívesen. Ami pedig, hát az meg pénztárca kérdése, hogy mennyire engedhető meg, hogy ilyen is, meg olyan is, de hogy lehet, hogy az is fontos, hogy ő is választhasson, meg azért olyat is kapjon, amit te úgy látsz, hogy az egy olyan lelki táplálék számára, vagy úgy gondolsz. Tehát, hogy mind a kettőt szerintem fontos figyelembe venni, az ő igényét is, meg szerintem azt is, mert hogy felnőttként szerintem tudjuk, hogy mit miért szeretnénk számára nyújtani. Arról viszont még nem beszéltünk, vagy ezt még így hadd mondjam el, hogy az is nagyon fontos, hogy mikor tudja a mesét élvezni, hogy érdemes egy picit úgy belehelyezkedni a történetekbe, és egy picit úgy mesélni számukra ezeket a történeteket, és főleg a klasszikus meséket, amiben boszorkány és királylány és hercegnő és tündérek vannak, és királyfi, hogy egy picit így olyan színesen előadni. Mert az segíti nekik a beleélést, segíti, hogyha például egy kicsit más hangja van a királyfinak, más hangja van a boszorkánynak, más hangja van vagy az állatos történetben minden állatnak egy picit más hangja van, és ezt így érdemes erre egy kicsit így fókuszálni, hogy más módon előadni a számukra, akkor nagyon jól lehet játszani a tempóval, tehát ha gyorsítjuk a tempót, akkor az feszültségkeltő, ha lassítjuk a tempót, akkor az pedig megnyugtató, tehát a végét érdemes egy kicsit így lelassítani a mese végét. Tehát, hogy ezekre így érdemes figyelni, és hogy lehet, hogy ezek is tudnak segíteni abban, hogy sőt biztosan, hogy ezek a belső képek létrejöjjenek, és segítsék a beleélést számukra.
Nemrég indítottam egy meseolvasós podcast csatornát, ahol ezeket az eszközöket nagyon erősen használom, sokkal erősebben, mint az életben, ahogy olvasok a gyerekeimnek. És olyan visszajelzést kaptam most a lányomtól tegnap este, hogy nem jól olvasom ezt a mesét, mert hogy úgy kéne olvasnom, ahogy a tyúkanyó olvassa a mesét a csatornán. Úgyhogy igen, ez tényleg így van, hogy a hangok elváltoztatása, a tempó, az erős rájátszás, ez sokkal élvezhetőbbé teszi a mesét, úgyhogy most este megkaptam egy kritikát is, hogy nem jól olvasom ezt a mesét, úgyhogy változtatnom kell az esti mese stílusán is.
Ez nagyon cuki, ez olyan nagyon mimis. Krisztina, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Még azt szeretném mindenképp a végén elmondani, mert ezt az egyet nem említettük meg, hogy www.bookline.hu/együttolvasunk, szóval itt fogjátok megtalálni ezt a töménytelen mennyiségű gyerekkönyvet és a részletes ajánlókat, úgyhogy érdemes szétnézni és válogatni, még májusban tart ez a kampány, és olvassatok ti is minél többet a gyerekeiteknek közösen együtt, mert az nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy meséltetek ma nekünk, és Krisztina, neked pedig különösen a tanácsaidat.
Köszönöm szépen, nagyon jól éreztem magam ma veletek.
Szerintem nagyon jó, tartalmas és nagyon hasznos adás lett, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük, és a hallgatókkal pedig egy hét múlva találkozunk, és ne felejtsétek el a zárt Facebook csoportunkat, és beszélgessünk ott szerintem tovább arról, hogy ki éppen mit olvas a gyerekének, bár egy hónapja, vagy ki mit fog, és ki hogyan olvas, mert szerintem ez ilyen kimeríthetetlen téma. És akkor most befejezem a monológomat, és búcsúzom. búcsúzkodok. Sziasztok!
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 A mai adást a Booklány támogatta. Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az info@emamagazin.hu e-mail címen.
De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találhattok meg.
Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.